Köszöntöm hallgatóinkat! Ez a Comcast, a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékének műsora. A mikrofonnál Harmad Boglárka. Elindult műsorunk Instagram csatornája, ahol képeket, videókat, kulisszatitkokat is láthatnak műsorunk életéből. Keressenek az instagram.com/comcast oldalon is.
A podcast általános élőhelye az internet világa. A podcasting technológia lehetővé teszi digitális hangzóanyagok sorozatszerű közzétételét. Jelen esetben táplálékát a Szegedi Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék hallgatói biztosítják, utódai számtalan helyen és mennyiségben előfordulhatnak a világon.
Hallgass ránk!
Indul a Comcast, a Szegedi Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék rádiós magazinja.
Most pedig nézzük mai témáinkat. Oscar-díjat nyert Mihalek Zsuzsa berendező. Dudás Viktor filmes szakújságíróval beszélgetünk.
Azt gondolom, hogy hosszú időre felkészülhetünk arra, hogy magyar szakemberek hasonlóan ott lesznek az Oscar jelöltek között.
Aztán a diafilmek nyomába eredünk, ugyanis egyre több diafilmet adnak el Magyarországon. Újra népszerű lett a sötétben összebújós, falra vetített képek varázsa. De vajon mi a titok?
Nem egy mozgó, hangos kép sorozatot lát, hanem édesanyja, édesapa mesélnek, és lassan peregnek a képek. Ez nagyon fontos a kisgyerek életében.
Majd megismerhetnek egy zenészt, aki pap akart lenni, majd szobafestőként dolgozott, most pedig óvóbácsinak tanul.
Környezetvédelmi rock and roll dalt interpretáltunk a műsorunkban, olyan a hangulat volt, mint egy rockkoncerten, csak képzeljük ugyanezt kicsi gyerekekkel, akik úgy tombolnak és kiállnak azért, hogy óvjuk a környezetünket.
És bemutatjuk a Vakfolt képregényt, amely társadalmi problémákra hívja fel a figyelmet a humor eszközével.
Témaként, tehát hogy mondjuk hajléktalanság, gyermekkori elhízás, túlnépesedés, szegénység, előítéletek.
Végül megkóstolunk egy vajdasági chili szószt.
Titkos receptek nincsenek, tehát itt azt akárki meg tudja csinálni, de nem fogom elárulni a kis titkokat.
Ezek mai témáink. Tartsanak velünk. Indul a Comcast.
Hallgass ránk!
Ez a Comcast, a Szegedi Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék rádiós magazinja.
Újabb magyar kapott Oscar-díjat. Mihalek Zsuzsa a Szegény párák című filmben végzett berendezői munkájáért kapta az Amerikai Filmakadémia elismerését. Az elmúlt 8 évben ez már a 4. magyar Oscar-díj, és az elkövetkező években mire számíthatunk? Dudás Viktor filmszakértővel Erdődi Csenge Diana beszélgetett.
Ön mennyire tartja a nagy dolognak azt, hogy magyar berendező kapott Oscart?
Hát számunkra ez a legemlékezetesebb pillanata és a legemelkedettebb pillanata volt az idei Oscar-díjátadónak, és ugye ez nem az első alkalom, hogy ugyanebben a kategóriában magyar Oscar-díjas ünnepelhetünk. Ugye 2 évvel ezelőtt Csipos Zsuzsanna és csapata szintén ugyanebben a kategóriában kapta meg az Oscar-díjat. Ez egy nagyon nagy elismerés a magyar szakmának, mert ugye azok a háttérmunkások, akik nemzetközi produkciókban egyre nagyobb számban dolgoznak, azoknak a világszínvonalú szakértelmét is elismeri ez a díj. Én a magam részéről arra számítottam, hogy a podrászok és a sminkesek is oda kerülhetnek az Oscar-díj közelébe, de itt még a Szegény párák esetében ugye a külföldről érkezett a vezető sminkes és a vezető fodrász, de azt vélelmezem, hogy mondjuk a jövőben egyre több ezt a háttérmunkát biztosító személyzet is Magyarországról kerülhet ki vezető pozícióban, a produkciókban, és akkor ezáltal közelebb kerülhetünk még több Oscar-díjhoz. A Szegény párek esetében az még egy külön érdekesség, hogy ugye mind a három olyan kategóriát megnyerte, mert ugye megnyerte a legjobb sminket, megnyerte a legjobb kosztümöt, és ugye meg a legjobb berendezést, és ez mind a három az a díj, ami a színészeknek a munkáját közvetlenül segíti, és ezáltal azt gondolom, hogy a magyar szakemberek bebizonyították, hogy igenis tudnak világszínvonalon dolgozni, és erre azt gondolom, hogy tényleg büszkék lehetünk.
Milyen hatással lehet az Oscar-díj elnyerése Mihalek Zsuzsa szakmai karrierjére?
Nyilvánvalóan ez egy olyan kapunyító pillanat, ami egyszer van az ember életében. De hogyha mondjuk most történetesen nem is nyerte volna meg az Oscar-díjat, én azt gondolom, hogy már az is önmagában egy hatalmas siker lett volna, mert ugye az, hogy a szakma kitart Oscar-díjra esélyesnek, az már a legnagyobb elismerés. Azon belül, hogy aztán kikapja meg az Oscar-díjat, az már többnyire inkább a szerencsén is múlik. De hát látjuk a azt, hogy mondjuk Csipon Zsuzsának a karrierje hogyan emelkedik tovább. Mondhatjuk, hogy szerencsére a Dűne második rész erre az évre került, tehát ugye márciusban volt annak a filmnek most a közelmúltban bemutatója, mert ha az eredetileg tervezett időben tavaly novemberbe került volna a mozikba, akkor akár az is előfordulhatott volna, hogy két magyar egymás ellen versenyzik a legjobb látvány kategóriával. Úgyhogy azt gondolom, hogy hosszú időre felkészülhetünk arra, hogy magyar szakemberek hasonlóan ott lesznek az Oscar jelöltek között. Még arra is számítok, hogy a közeljövőben Erdély Mátyás, ugye, aki most a Vaskarom című filmnek az operatőre, vagy Rév Marcel, akinek ugye már Emmy díja van, hogy a legjobb operatőrök mezőnyében a közeljövőben ők is a jelöltek közé kerülhetnek a kiváló munkáiknak köszönhetően.
Milyen stílus irányzatokat vagy technikákat alkalmazott Mihalek Zsuzsa a berendezés során, illetve hogyan és milyen körülmények között történt a Szegény párák című film forgatása?
A forgatásról magáról nagyon sok belső információm nekem nincs, amennyire az Origo stúdiósoktól tudom, ugye ez egy nagyon hosszú előkészítési folyamat után került Magyarországra, és pont a Covid kellős közepén zajlott itt a forgatás, mert egy másik országban, ahova eredetileg tervezték volna, ott nem sikerült a film forgatást levezényelni. Viszont az Origo stúdió az elsők között hozott olyan intézkedéseket és olyan működési szabályzatot, ami lehetővé tette azt, hogy a Covid kellős közepén is tudjanak megbízhatóan dolgozni a stábok. És ugye lévén ez egy független film volt, meg tudták itt Magyarországon csinálni. Tehát nyilvánvalóan a produkció pontosan mérlegelte azt, hogy itt, ha adottak a feltételek, akkor el tudják készíteni a filmet. Látva azt, hogy milyen elképesztő látványvilága van a filmnek, azt gondolom, nehéz elképzelni azt, hogy amikor valaki kap berendezőként például egy ennyire kreatív lehetőséget, az mondjuk ne sokszorozná meg az ambícióit, és tényleg ez egy olyan film, amit nagyvásznon moziban kell megnézni. Lehet, hogy sokak számára maga a történet az nem egy könnyen befogadható valami, de Jorgos Lantimos eddig életművét látva azért a filmjei rendre a szakmai közönséget leveszik a lábukról, és ez egy olyan film, ami azt gondolom, hogy egyébként a közönséget is, köszönhetően a remek látványnak.
Mihalek Zsuzsa osztozik a díjon Shona Heath-tel és James Price-szal. Mi lehet a titka ennek az eredményes csapatmunkának például berendezők esetében, tehát hogy hogyan oldható meg, hogy mindenki képviselje és alkalmazhassa azt a stílust, amit ő gondol a leginkább az adott filmhez illőnek?
A kivitelezőknek, tehát történetesen Mihalek Zsuzsának például a berendezőnek azért képviselnie kell, vagy idomulnia kell ahhoz a látványvilághoz, amit a rendező és a film látványtervezője elképzel. És ő azon keretek között kell, hogy mozogjon. Tehát azért ez mégiscsak egy alapjaiban egy alkalmazott művészi technológia, leegyszerűsítve, tehát mondjuk egy filmplakát elkészítése esetében is nyilván a plakát készítőnek vannak bizonyos mozgástéri lehetőségei, de mondjuk a film hangulatától, a rendezői koncepciótól azért nyilván nem szerencsés, hogyha nagyon eltér a kivitelezés. Gyakorlatilag itt is erről beszélhetünk. Nyilvánvalóan azért az egyéni kreatív megoldások, hogy mondjuk azt mondja a rendező, hogy oda egy ilyen hangulatú lámpát képzel el mondjuk a kisasztalra, de hogy az a lámpa pontosan milyen, és hogy mennyire segíti a színésznek a munkáját, és mondjuk mennyire tudja megjeleníteni azt az atmoszférát, amit elképzeltek, ott azért nyilván van mozgástér, meg azt, hogy mondjuk mi az, ami rendelkezésre áll, mi az, amit el lehet készíteni, mi az, amit meg lehet találni. De hát ugye azért Mihalek Zsuzsa is évek óta nagyon sok produkcióban dolgozik, tehát nyilván van egy olyan termékhálója, van egy olyan vizualitás, ami már kialakult, az, hogy ki mennyire jól tudja adaptálni az adott körülményekhez, ez az, ami igazából döntő.
Ugyan a kollégái a köszönő beszédükben megemlítették Mihalek Zsuzsát az Oscar gálán, mégis miért lehet az, hogy ő nem ment el a gálára, illetve nem is nagyon akart nyilatkozni?
Erről nem tudok sokat mondani, nem vagyunk egyformák. Van, aki szeret a Rivalda fényben lenni, van, aki szereti megmutatni magát minden ilyen helyzetben, és vannak olyanok, akik pedig látványosan háttérben maradnak. Nekem volt szerencsém találkozni Csipos Zsuzsával az Oscar díját követően, és én is próbáltam őt kapacitálni arra, hogy rádióműsoromban hadd hívjam meg vendégnek, és beszélgessünk a munkájáról, meg erről a díjról, meg az elismerésről, és elzárkozott előle, de hogyha visszaemlékszünk az Oscar díját követően, ő sem nyilatkozott, tehát nem emlékszünk olyan interjúra, ami ünnepelte volna őt, és lehetett volna vele beszélgetni, mert ő is azt mondja, hogy ő a háttérbe szeret lenni, neki az a dolga, hogy megcsináljon mindent úgy, ahogy ő szakmailag a legjobbnak gondolja az adott produkciót. érdekében, de ő nem kíván a Rivalda fénybe tetszelegni, ő a munkájára szeretne koncentrálni, és hogyha valaki így dönt, akkor ezt nyilvánvalóan el kell fogadni.
Mennyire számít kuriózumnak ez az elmúlt 8 év, hiszen ugye 2016-ban a Saul fia kapott Oscart, 2017-ben a Mindenki, 2022-ben Sipos Zsuzsa, illetve idén Mihalek Zsuzsa.
Igen, és ugye közben még volt egy jelölése a Testről és Lélekről produkciónak, azt se felejtsük el. Előtte egy picit, ha korábbra visszamegyünk, akkor M. Tóth Géza a Maestroval volt jelölt a legjobb rövid animációs filmek mezőnyével. Tehát azt lehet mondani, hogy azért a magyar filmművészet és a magyar filmes szakemberek azért rendre ott vannak az Oscar közelében. Most az, hogy ez a két technikai Oscar-díj Magyarországnak jutott, ez egy egyértelműen annak köszönhető, hogy ugye Európában Londont követően Budapest a második legnépszerűbb filmes főváros. Nálunk forog a legtöbb nemzetközi produkció, ami nyilvánvalóan lehetőséget ad a kiváló magyar szakembereknek arra, hogy megmutassák magukat nemzetközileg. Egyébként ez egy picit nehezebbé is teszi például a magyar produkcióknak a munkáját, mert a legjobb szakembereink azok a ide látogató nemzetközi produkciókban kapnak munkát, és ezáltal a magyar filmekre kevésbé van idejük, lehetőségük, magyar stáboknak a pénzügyi keretei nyilvánvalóan lényegesen másabbak, mint a külföldi produkcióknak, tehát nyilván ez tud szülni némi feszültséget, de megadja a lehetőséget a feltörekvő új generációnak is, hogy egyrészt megmutassa magát, másrészt meg látszik az, hogy mondjuk ha valaki Magyarországon szakmailag nagyon céltudatosan fejlődik, akkor az Oscar-díj sem elérhetetlen.
Ezek alapján akkor a következő években is számíthatunk magyar Oscar-díjra?
Igen, én mindenféleképpen számítok, és mondom, nem csak a berendezők tekintetében, hanem a sminkesek és a fodrászok tekintetében is. Tehát mondjuk látva azt, például Ágoston Zsombor, ő egy sminkmester, hogy az ő karrierje hogyan ível fölfelé, hogy ugye legutóbb ugye Jenna Ortega sminkelte, aki itt volt Magyarországon, vagy a Slingshot című filmben Laurence Fishburne-nel dolgozott együtt, most pedig ugye a Nürnberg produkcióban dolgozik Russell Crowe-val és Rami Malekkel együtt. Egyre több és komolyabb munkát kap, mint vezető sminkes. Én nem tartom elképzelhetetlennek, hogy az elkövetkezendő években a magyar sminkesek és fodrászok közül is valaki megkapja azt a lehetőséget egy ide látogató külföldi produkcióban, hogy ő legyen a vezető sminkmester, és hogyha jól végzi a munkáját, akkor nyilvánvalóan lehetősége van az Oscarra is oda kerülni. Persze nyilván ehhez kell olyan produkció is, mert egy átlagos, mondjuk a sminkmestertől látványos munkát nem igénylő film esetében azért ez nyilván nehezebb, mert amikor csak egyszerűen szépre vagy koszosra kell sminkelni valakit, az nem akkora kihívás, mondjuk amikor valakin éveket kell öregíteni, vagy pedig nagyon-nagyon látványos sminkeket kell elkészíteni. Tehát nyilván ehhez olyan film és olyan feladat is kell. Hát most a Poor Things esetében azt gondolom, hogy ez egyértelmű, mert ha visszaemlékszünk az elmúlt év filmjei közül, valóban ez a film volt az, ami a legtöbb kihívást jelentette az alkotók számára, hogy látványvilágban a rendezői elképzelést, a rendezői víziót megvalósítsák, de attól még, hogy ez a feladat, ezt azért jól is meg kell tudni csinálni, és hát lám sikerült, hogy én azt gondolom, hogyha ennyire bátor és útkereső filmek érkeznek Magyarországra a jövőben is kihasználva az olcsó lehetőséget, ugye az adóvisszatérítés Magyarországra vonzza a filmeseket, akkor azt gondolom, hogy benne van a pakliban, igen, hogy az elkövetkezendő években is ott leszünk az Oscar színpadán.
Ha egy magyar filmet kéne mondani, ami ön szerint igazán megérdemelte volna az Oscar-díjat, és mégsem kapta meg, akkor melyik lenne az, és miért?
Az utóbbi időben Magyarországon nem nagyon készült olyan film, most itt az elmúlt 2-3 évről beszélek, a Covid utáni időszakról, amelyik mondjuk nagyon érdemben tudott volna versenyezni az Oscar díjért. Tehát én nagyon szerettem a Koyot négy lelke című filmet ugye Gauda Áron rendezésében, és ugye amikor a Kecskeméti Animációs Filmfesztiválnak a zsűriében voltam, akkor én is nagyon lelkesen támogattam ezt a filmet, tehát ez egy igazán sikeres és abszolút fesztivál kedvenc film az üzenete, a kivitelezése és a gondolatisága miatt, de az Oscarnak a közelébe kerülni magyar filmnek a közeljövőben azt gondolom, hogy nem nagyon van esélye sajnos. Mondom ezt azért, mert hogy ugye az előbb a kérdésben te is felvetetted, hogy azért az elmúlt időszakban voltunk a filmek tekintetében, és ugye látva azt, hogy a világ közel 200 országa versenyez, ugye legjobb idegen nyelvű film kategóriával, és indítja a jelöltjeit, hát sajnos mindig nem nyerhetünk. Tehát ez nem olyan, mint a Bajnokok Ligája, hogy mondjuk a tavalyi címvédő az idén valami előnyt élvez, és akkor mondjuk adott esetben még akár Vigaszágról is könnyebben bekerülhetünk. Tehát, hogy nagyon komoly a verseny, és nyilvánvalóan az Oscarnak az is a célja, hogy több különböző régióból engedjen oda filmeket, hogy nyerhessenek, mert nyilvánvalóan ez bármelyik ország számára egy hatalmas megmutatkozási lehetőség, hogy igen, mi Oscart nyertünk. Megnézzük, hogy a környező országok közül mennyire vagyunk sikeresek, azt gondolom, hogy már így is nagyon büszkék lehetünk magunkra. Aztán, ha mégis siker oda kerülni, mert ugye nem tudjuk, hogy milyen filmek fognak készülni 2-3 év múlva, akkor nyilvánvalóan nagyon büszkék leszünk magunkra, és drukkolni fogunk a jelöltnek.
Ez a Comcast.
Öreg néne őzikéje, Makmarci, Vuk, Aladin. Idén 70 éves a Diafilm Magyarországon. Hallgassuk meg az utca emberét. Kinek milyen emlékei, élményei vannak a diavetítésről? Csízik Boglárka és Juhász Nikoletta összeállítása.
Megkérdeztük az utca emberét, hogy...
Volt-e diafilmjük kiskorukban? Önnek volt-e diafilmje kiskorában?
Igen, természetesen. Diavetítőnk is volt.
Volt, igen.
Igen, volt diafilmem.
Igen, édesanyám mindig tartott ilyen esti mesélést a diafilmek társaságában, és hát ez erre mindig jó visszagondolni, jó emlékeket őriz.
Szüleimnek volt, mi ezeket néztük, tehát voltak diafilmjeink, sőt, igazából most a gyerekeinknek is van, most kapták éppen karácsonyra, többnyire azokat olvassuk mi a gyerekeknek.
Milyen mesét nézett rajta?
Rámlékszem is még Jancsi és Juliska, Piroska és a Farkas, Hófehérke és a Hét törpe.
János Vitézt néztük, meg azt hiszem a Frak is meg volt, meg a kis, úristen, a kisvukot nagyon szerettem.
Ami a legjobban megmaradt, az a János Vitéz, a Hófehérke, valamint az Öreg néne őzikéje.
Magyar népmesék közül több is megvolt, megvolt a Hófehérke, sőt, még a Csipke Rózsika is.
Most éppen a Maszat sorozat diafilmjei, vagy a Bogyó és Babóca diafilmek, azok népszerűek a gyerekeknél. Persze könyvben is megvannak, de hát a diafilmnek megvan a varázsa.
Csak Magyarországon maradt meg a diafilm, és nem csak vegetál, hanem épp újra szárnyal a műfaj. A 90-es években 60 ezer diafilmet adtak el, most 230 ezer diatekercs az éves forgalom, és ebben még nincsenek benne a használt diafilmek eladási számai. De miért vetítenek a szülők diafilmet napjainkban, amikor pár másodperc alatt akár a telefonjukról is indíthatnának mesét a gyereküknek? A vizuális dömping elleni védekezés, a tudatos egyszerűsítés, na és persze a nosztalgia is közrejátszhat. A sikerhez kellett az is, hogy a ledes, nem forrósodó, elemes vetítőt is lehetett már kapni. És az is, hogy nem csak 50-60 éves mesék vannak, hanem készülnek újak is. Lendvai Gabriellával, a diafilmgyártó ügyvezetőjével Csízik Boglárka beszélgetett.
Milyen emlékekkel tekint vissza az elmúlt 70 évre?
Hát az elmúlt 70 évből én magam 20-at töltöttem a cégnél, az is nagy idő. Előtte pedig, mint gyermek például találkoztam a diafilmet, azután pedig, mint szülő, ugye vetítettem a gyerekeimnek. Mint munkatárs, mint ügyvezető, egy nagyon szép időszak volt mögöttünk, hiszen van mögöttünk, hiszen tulajdonképpen a diafilm újraéledésének szakaszát éltük, ehhez járultunk hozzá, ezen dolgoztunk, és ma már úgy gondoljuk, hogy sikeresen. Tehát ugye egyre többen újra megismerik, és szeretik, és népszerűsége most tényleg az elmúlt 20 év után a magaslatokon van.
És önnek volt diafilmje gyerekkorában?
Nekem természetesen, mikor osztályunknak volt, és azért azt hiszem, hogy ezt követően is azért sokak találkoztak ezzel a nagyszerű műfajjal a későbbiekben is.
És mi okozhatta a diafilmeknek a reformkorát?
Hát ennek több oka is van. Egyrészt valószínűleg, hogy a mai fiatal generáció, szülői generáció egyre jobban felismeri, hogy mennyi előnye van ennek a műfajnak, hiszen a digitális technikát egyébként is el van vele látva, és elárazva vele a világ, de hogy a kisgyermeknek az mennyivel hasznosabb és emberközelibb, vagy családbarát dolog ez a vetítés, hogy nem egy mozgó, hangos kép sorozatot lát, hanem együtt tölti az időt a családdal, a édesanyja, édesapa vagy nagyszülők mesélnek, és lassan peregnek a képek. Ez nagyon fontos a kisgyerek életében. Másrészt annak is köszönhető, hogy sok új mesét is megjelentettünk, tehát nem csak a régi 60-70 évvel ezelőtti kiadványokkal kaphatóak, hanem ma is dolgozunk föl kortárs meséket, friss grafikák készülnek, úgyhogy e kettő szerintem, ami miatt itt elindult újra a népszerűség útján.
És önnek van kedvence? És felsorolná a három kedvenc meséjét?
Hú, ez nagyon nehéz kérdés mindig. Hát három kedvenc mesém, mondhatjuk az egyik a kőtörő, ez egy japán népmese Gyulai Livius rajzaival, nagyon tanulságos és nagyon-nagyon szép képi illusztrációkkal készült. Én nagyon szeretem hát régről a Hókirálynőt, ez volt gyermekkorom kedvence, ugye az Andersen mese, Rogán Miklós és Miklósné rajzaival, és a négyszögletű kerekerdő lakóit, ugye Lázár Ervin meséje, és ez nem régiben egy új képsorozattal, Szalai György rajzaival került újra kiadásra, és nagyon látványos, és nagyon szép ez is. De hát még tudnám sorolni, hogy hármat lehet.
És hogyan fejlődött és változtak a diafilmek az évek során, így a digitális korral párhuzamosan?
Nem változtak különösebben. Tehát az, hogy digitális világ, ez számunkra annyit jelent, hogy magát a képanyagot, amit a grafikus megrajzol, az digitális úton továbbítja nekünk, és így kerül el a filmlaborba, ahol aztán ugyanúgy a régi filmtechnikai eljárás, a laboratórium, azért is laboratórium, készül a diafilm. Tehát ilyen értelemben sem változott sokat az előállítás folyamata. A képi világa a diafilmjeinknek szintén ugyanaz a változatosság jellemzi, ami korábban. Tehát sokféle grafikus, azoknak mind saját stílusa, modernebb, klasszikusabb. Ugye az mind egyöntetően fontos, hogy erős színeket használjanak maga a műfaj miatt, hogy a falon ezek jól mutassanak. És hát a meséket tekintve meg szintén igyekszünk széles palettáról válogatni, tehát kortárs mesék, de azért népmeséket, más népek meséit is, szintén népmeséket, vagy olyan mai modern mondókákat is, hogy amik például modern grafikával készült diafilmek is születtek, amit például a Cat stúdióval együttműködésben azok digitális grafikák, de mondjuk a házasodik a tücsök az egy 5 mondókát tartalmazó, ilyen régi gyerekdalokat és mondókákat tartalmazó diafilm, csak ezekkel a nagyon kedves modern képekkel. Egy ilyen átfogó, mindenki megtalálja az ízlésének megfelelőt.
És mit mondana, melyik a legnépszerűbb, melyiket szeretik legjobban a gyerekek?
Öreg néne Őzikéje volt sokáig a toplista élén, de hát szépen törekszenek előre az új grafikájú filmek, a Sümbalástól a három kismalacon át, a Bogyó és Babócák természetesen ott vannak az élen, és hát még a Grimm mese feldolgozások, a régi gyönyörűséges Györfi Anna rajzokkal, a Hópipőke, Hófehérke, hát körülbelül ez vagy a Rumini, ugye, nagyon kedvelt mesehős, hát ezek vannak ugye top 10-ben.
Milyen terveik vannak a jövőre nézve, hogy továbbra is versenyképesek maradjanak a piacon?
A versenyképesség azért egy kicsit fura itt a mi helyzetünkben, hogy egyedülálló ez a műfaj, mi gyártunk egyedül diafilmet. A verseny mondjuk igen, a digitális médiákkal szemben érzékelhető. Én azt gondolom, hogy inkább arra fele haladunk, hogy egyre többen ismerik föl, hogy a kisgyermeknek ez az igazán testhez álló és legalkalmasabb műfaj arra, hogy egyrészt ismereteket szerezem, másrészt tényleg azt a számtalan előny kihasználjuk, ami van. Tehát az, hogy az olvasás megszerettetésének ugye egyik nagyszerű eszköze, hogy a képek alatt kivetítve ott látja a betűket a gyermek, és az, hogy a szülővel nekit együttlétet tud biztosítani ez a vetítés varázs, ez egyre többen ismerik föl. Tehát egyelőre, hál' Istennek, úgy konkurenciától nem kell félnünk, úgy érzem.
Milyen szerepet játszanak a diafilmek a mai oktatásban például?
Oktatásban hasonló szerepet lehetne betöltsön, amit az előbb is mondtam, hogy ezeket olvasás vagy fogalmazás órára bevinni, levetíteni, vagy egy kicsit nagyobbaknál, ugye vannak ifjúsági regényeket feldolgozó diafilmek, ezeket használhatják akár a Közszívű ember fiai, vagy Egri csillagok, irodalmi, vagy történelmi órákon. Hát ott lehetne még ezbe szerintem fejlődni. Én azt hiszem, hogy az iskoláknak még, tehát nagyobb számban lehetne erre oda figyelni, és beilleszteni a tananyagba, vagy akár csak napközi foglalkozás keretében a kicsiknek ezzel, ugye egy szórakozás, és egyben mondjuk az olvasás gyakorlása is lehetne.
Hallgass ránk! Ez a Comcast!
Gyerekkorában papnak készült, aztán szobafestéssel kereste a kenyerét. Végül úgy döntött, beiratkozik az egyetemre, hogy óvodapedagógus lehessen belőle. Ismerjék meg Majoros Péter Patrikot, aki óvóbácsinak készül. A Habakuk zenekarral járja az országot és a határon túli magyar lakta vidékeket. Igyekszik értéket közvetíteni az ovisoknak. Komjáti Ági interjúja.
Minek köszönhető az éles váltás?
Alapvetően én nem tartom magam szobafestőnek, tehát hogy nem húzható rám, hogy én akkor szobafestőnek tanulva azzá is váltam, és az is maradok. Igazából onnan indítanám, hogy én magam kaptam rengeteg olyan tartalmakat zenei nevelésben, vagy az oktatásban egyéb területeken, amik ugye azt indikálták, hogy én azon a pályán legyek, amin vagyok. Ennek ugye egyik következménye az volt, hogy nagyon sokszor szívesen és szeretettel mentem el gyerekek közé zenélni. Ezek még nem tudatos tevékenységek voltak, tehát nem volt mögötte sem vállalkozás, sem papír, de ezt a formát, ezt nagyon szívesen vettem föl korábban is, és hát ugye ez szépen alakult az évek alatt, hogy hogyan és miként orientálódok.
30 éves elmúltál, ráadásul férfiként léptél a jellemzően hölgyek által választott pályára. Hogy érzed magad a képzésen?
Én azt gondolom, hogy jó alapvetően az, hogy egy ilyen közegben tudok tanulni, és hát igazából nagyon sok mindent el tudok lesni tőlük, ez szerintem egy nagyon fontos szempont. Pont, és ők is tudnak tőlem tanulni, mert teljesen más a hozzáállásunk. Alapvetően nyilván a korból fakadó különbségek miatt is talán van köze annak is, hogy az ember férfiként vagy nőként egy kicsit másképpen gondolkodik. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy egységet kovácsoló erőt tud alkotni az osztályban.
Pontosan mi az, amiben támaszkodnak rád, és amiben te támaszkodsz rájuk?
Valahol egy ilyen iránytartás az én részemről őfeléjük, de alapvetően ugye, amit én tőlük kapok, az pedig az a fajta empátia, az a fajta gyengédség, amit ők képviselnek így az óvodában, illetve nyilván tudok olyan információkat, tapasztalatokat is meríteni, vagy szerezni tőlük, amik így a gyermekneveléssel kapcsolatosak.
Hogyan képzeled el az óvodapedagógus tanulmányaidat a jövőben? Hiszen most, ha minden igaz, akkor az első év második fél évében vagy.
Így van, ez a második fél év, hát jelenleg iszonyatosan nagy terhelés van ugye rajtunk, ez érződik is, hát ebben a fél évben az elmélet és a gyakorlat találkozik leginkább. Azt gondolom, hogy ha ebből indulunk ki, hogy elmélet és gyakorlati oldalról is nagyon sok mindent el tudok sajátítani az egyetemen keresztül, akkor ez a folyamat nem áll meg az egyetemen, hanem megy tovább és átszövi az egész tevékenységemet, életemet.
Említetted a zenélést is, mikor és hogyan kezdődött nálad ez a szenvedély?
Alapvetően a zenélés, mint foglalkozás, a jó rész már ilyen 15 éve az életemnek a része, és ugye ezt a nagyon erős gyermekek felé való orientálódást azt a zenekarunknak köszönhetem, amit a menyasszonyommal csináltunk, és ebből a szempontból azt gondolom, hogy az irány megvan, az alakulása az nyilván tőlünk függ.
Most elsősorban gyerekeknek zenélsz, hogyan veszed hasznát az óvodapedagógus képzésen tanultaknak a színpadon?
Több szempontból is meg lehet vizsgálni, hogyha az a kérdésed, hogy például a gyakorlati oldalról mondjuk vannak-e olyan tevékenységek vagy módszerek, amiket én már elsajátítottam, akkor azokat mindenképpen, de hogyha az a kérdésed, hogy van-e bármi, ami mondjuk útmutatásként szolgál nekem az egyetemi tanulmányaim során, akkor szinte minden hasznosítható abból, amit én tanulok.
Hogyan kapcsolódhat össze a jövőben az óvodapedagógia, a zenélés és a szobafestés? Márha egyáltalán elképzelhető egy ilyen forgatókönyv.
Hát, hogyha most ezeket így összemosom, hirtelen az üt eszembe, hogy az óvodákban ugye a falakra nagyon sok mindent lehet festeni, nem csak egy szín, tehát hogy nyilvánvalóan összekapcsolódhat a tevékenység, de nem célom, hogy összekapcsolódjon a tevékenység. Az a célom, hogy a zenei nevelést és az általános nevelést, illetve az irányokat próbáljam tartani a koncerten is, és esetlegesen óvodapedagógusként a munkám során is.
Mennyire gyakran lehet találkozni a zenekarral?
Évente körülbelül egy ilyen 90 koncertre számíthatunk, ugye most a célkitűzésünk az, hogy idén legyen 100. Ez egy egészen szép és kerek szám. Én azt gondolom, hogy ez működőképes tud lenni. Nyilván ez országos szinten működik, ahova éppen meghívnak minket, oda tudunk menni. Azt gondolom, hogy egy koncert abban az alapfelállásban zajlik, hogy ugye ketten vagyunk, megszólaltatunk különböző hangszereket, illetve különböző akár találós kérdések, akár mozgásos formációk is vannak. Tehát azt gondolom, hogy elég sok mindenre kiterjedő zenei úgymond szolgáltatást és örömet tudunk nyújtani a gyerekeknek. Alapvetően nagyjából így tevődik össze.
Ha a jövődre tekintesz, hogyan kapcsolódhat az óvodapedagógia hosszú távon a zenéléshez, vagy akár fordítva?
Erre azért nem tudok pontosan válaszolni, mert nem tudom jelen pillanatban, hogy mi az, amit konkrétan bele lehet tenni egy mondjuk nevelési vagy pedagógiai terbe. Jelen pillanatban vannak nyilván korlátok és támogató tényezők bizonyos módszerek, módszerekkel és eljárásokkal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy a zenei nevelés, mint önmagában lévő irány, az benne lehet, és benne is lesz az én munkámban. De alapvetően, hogy milyen módszerek alapján és milyen közegben tudom ezt megtenni, és milyen gyakorisággal, az még kérdéses számomra.
Ha jól tudom, a terveid közé tartozik például az is, hogy zeneterapeuta képzést végez. Ez még áll-e, és hogyha igen, akkor milyen célod van vele?
Nagyon szeretném ezt végezni, ezt a tevékenységet. Ez ugye nyilvánvalóan azért jó, mert olyan csoportokat is meg tudok vele célozni, akik nem feltétlenül az óvodában vannak, tehát szerintem ott szelektálódik az, hogy ki hogyan áll a zenéléshez, kinek a szülei hogyan állnak a zenéléshez, tehát ott azért egy kicsit direktebben lehet így a zenével a gyermek lelkére hatni. Az a fajta közeg, amit ott egy zeneterapeutaként létre lehet hozni, az nagyon sokban hozzájárul mind az olyan gyermekek számára, akik nyitottak és érdeklődek, mind azoknak a gyerekeknek, akik számára szükség van a segítségre.
Egy pillanatra azért visszatekintenék még a gyerekkorodra. Hogyan alakult az ki a gyerekkorodtól kezdve, hogy téged érdekel a nevelés, mint olyan, a pedagógia, mint olyan, a zene, mint olyan, és hogyan jött a képbe mindezek mellett a szobafestés?
Alapvetően én gyerekkoromban nyilván voltak álmaim, hogy űrhajós, stb., de nekem konkrét álmom volt, én pap szerettem volna lenni, mert azt láttam, hogy ez az ember, az, hát nyilván ezt nem fogalmazom a gyerekként magában, hogy igen, ott egy ember, aki értékeket képvisel, és ezt az emberek elé tárja, de valójában mégiscsak egy jóság származik abból az emberből, egy jó indulat hat ki a közösségre. Alapvetően engem ezek a dolgok vonzottak, illetve a természeti közeg. Na most mi sem természetesebb, mint az, hogy az ember használja a hangját például, vagy hangszereket. Úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy mindig is ezen az irányon voltam rajta. Az meg, hogy milyen eszközök és milyen helyzetek teremtődnek az ember életében, mennyire tudatos az, vagy mennyire nem tudatos, az egyszerűen jön magától. Én azt gondolom, hogy körülbelül 15 éve pontosan látom, megérzem, hogy én a zenével szeretnék foglalkozni, és nyilván az, hogy emberek elé kiállni és valamilyen értékeket közvetíteni, az szinte bármilyen formában megvalósulhat, akár pedagógusként, akár zenészként.
Sok zenésztől hallottam korábban például arról is, hogy ők minden erejükkel azon voltak, hogy egy idő után, hát talán túlzás, hogy kudarcot vallottak, de hogy nem igazán úgy sikerült az a pálya, amit ők kitaláltak maguknak, tehát azt hallottam tőlük, hogy inkább ott hagyják ezt az egészet. Neked voltak-e ilyen terveid, és mi volt az, ami a pályán tartott, vagy visszaterelt rá?
Voltak ilyenek, egy konkrétról tudnék beszélni most, az pedig az, hogy különböző tőke, alapok, pénzforrások kellenek bizonyos tevékenységekhez. Na most erre az ember legjobb forrásai az általában a munka. És hogyha a munka végét valahol meg tudjuk fogni, és azzal bizonyos tőkét föl tudunk halmozni annak érdekében, hogy az álmunkat csinálhassuk, akkor egyértelmű, hogy mit kell tenni.
Bár nem akarok túl személyes vizekre vezni, azért mégis megkérdezem, ha milyen magadba tekintesz, mit jelent neked ez a pályamódosítás?
Nem tartom pályamódosításnak, hogyha az a kérdés, hogy mit jelent nekem az, hogy bizonyos tevékenységek következtében vagy után meg tudok tenni dolgokat, és lehetőségem adódik arra, hogy én azt csinálhassam, amit szeretek, vagy szeretnék, akkor számomra az jelenti a kiteljesedést összegészében.
És mit gondolsz a hallgatóságodnak, mit jelenthetnek a dalaid? Mert ha minden igaz, akkor dalszerzéssel is foglalkozol.
Így van. A dalaimról visszajelzések, hát gyerekektől nyilván konkrét véleményekre nem számít, de általában azért a szülők visszajelzései igen pozitívak. Tehát ilyenre gondolok például, hogy a múltkorában jelezte nekem az egyik ismerősöm, hogy a kislánya nagyon várja már azt a koncertet, mert nagyon menőnek tart minket. Most ez nem feltétlenül a dalra vonatkozik, de nyilván az embernek ez jól esik, hogy azt látja, hogy az, amit képviselünk, az menő, vagy hát trendi az ő olvasata szerint. Nekem rengeteg célom van a dalokkal kapcsolatban nyilván, hogy milyen hatást szeretnék látni, de amikor útjára engedünk egy dalt, akkor ezeket még nem látjuk, hogy mit fog kiváltani a hallgatóságból, illetve azt sem látjuk, hogy mik azok az értékek pontosan, amiket a gyerekek magukévá tudnak tenni egy dalon keresztül, de igyekszünk elég széles perspektívánkban gondolkodni, hogy azok az értékek, amiket mi is fontosnak tartunk, azok megjelenjenek a dalokban. Most ez valójában egy próbaszerencse koncepció így az elején még, de a visszajelzések alapján mindenképpen kijelentetem, hogy nagyon-nagyon pozitív üzeneteket tudunk átadni a gyerekeknek, és ez nyilván értésre is kerül.
A dalok témáját tekintve leginkább ugye akár a környezetvédelemről van benne szó, az egészséges élethez való hozzáálláshoz, az emberi kapcsolatokról is hallhatunk bennük. Mit gondolsz, miért pont ezek a témák azok, amik belőle ösztönösen jönnek elő, és miért pont ezeket vetett papírra?
Hát mi az emberek számára az érték? Az emberek számára az az érték, amiből kevés van, vagy az az érték, amit fontosnak tartanak valamilyen szempontból. Nyilván több szemszögből is meg lehet ezt nézni, de nem én vagyok ennek a megmondhatója. Azt gondolom, hogy az értékek, amik számunkra is fontosak, amiket fent kell, hogy tartsunk és képviseljünk, például az empatikus, szeretetteljes hozzáállás egy pedagógus attitűdjében, akkor ezeket az értékeket érdemes hangsúlyozni és kiállni mellettük, hogy a gyerekekre irányuló hatások azok összegészében ezt az irányt képviseljék.
Van egy kedvenc pillanatod, amit el tudnál nekünk mesélni?
Koncerteken általában a gyerekek nagyon nyitottak, és hogyha be is tudjuk őket, mindannyiukat vonni a tevékenységbe, akkor láthatóak rajtuk jelek. Például koncert után oda jöhetnek hozzám is, megkérdezhetik, hogy bármit gyakorlatilag, de az egyik kedvencem az a pillanat volt, amikor egy környezetvédelmi rock and roll dalt interpretáltunk a műsorunkban, és ott gyakorlatilag olyan hangulat volt, mint egy rockkoncerten. Csak képzeljük ugyanezt kicsi gyerekekkel, akik úgy tombolnak és kiállnak azért, hogy óvjuk a környezetünket, figyeljünk rá, legyünk hálásak a fákért, egymásért, az összefogásért. Egy ilyen pillanat egyébként nyilván kijelöli a további irányokat is, hogy igen érdemes ebbe tovább menni, és igen érdemes ilyen értékek mellett kiállni. Másrészt meglátom azt, hogy a gyerekeknek a szemléletformálásukba tudunk nagyon erős hatásokat generálni, ilyen jó ügyek irányában is.
Ez a Comcast.
A vakfolt. A látóterünk olyan része, amelyet nem lát a szemünk, szól a definíció. Ezt az elnevezést választotta képregényének a Szegedi Egyetem Design és Művészetmenedzsment és Rajz és Művészettörténet tanszéke. A humorral átszőtt képregény társadalmi problémákra hívja fel a figyelmet. Szó van benne a környezetszennyezésről, hajléktalanságról, háborúról, szegénységről. A képregényből befolyó összeget jótékony célra ajánlották fel. Elsőként Várajai Annát, a Szegedi Bölcsészkar egyetemi agyuntusát hallják, Győri Viktória összeállításában.
Mi is tulajdonképpen a vakfolt, és miről szól?
Ez egy képregény, amit egy szeminárium keretében csináltunk 17 hallgatóval. Ez egy projektmenedzsment kurzusnak lényegében az eredménye. Tehát mondjuk olyan, mint egy vizsga, vagy olyan, mint egy beadandó dolgozat, csak mi úgy gondoltuk, hogy akkor ennek legyen egy ilyen materialitása, meg legyen valami kézzelfogható eredménye. Így indult el ez az ötletelés, aztán végül itt lett belőle ez a Vakfolt című képregény.
Hogyan döntöttek a Vakfolt cím mellett?
Ez egy másfél évvel ezelőtti történet, ami nagyon sok idő volt, ugye mire sikerült ezt a közös kurzust adminisztratíve is, meg mindenhogy fedél alá hozni. A vakfolt meg a legeslegutolsó pillanatban lett, mert már kész volt az egész képregény, és még nem volt címe, mert nem tudták eldönteni a hallgatók. És akkor szavaztunk, mint ahogy általában mindenről. Volt több ötlet, egyes csoportoknak az ötleteit fölírtuk, és akkor mindig így húzzagáltunk ki egyet-egyet együtt, hogy akkor az mégse lesz az igazi, aztán végül ez maradt, ez lett a közös eredmény.
Van esetleg kedvenc emléke?
Én nagyon szerettem azt, amikor jött hozzánk vendég, aki inspirált minket, főleg a kreatív szakaszban volt ilyen. Például amikor a Szilasi László író volt nálunk, és akkor ő a harmadik híd című könyvnek a szerzője, ami a szegedi hajléktalanságról szól. Arra voltunk kíváncsiak, hogy egy ilyen nagy kutatás, mert a tényleg évekig kutatta ezt a témát, meg utána járt, az hogyan lesz egy kreatív, tulajdonképpen fikciós produktum. És én például ezt nagyon élveztem a vele való beszélgetést.
Mit gondolsz személy szerint a társadalmi problémák megítéléséről Magyarországon, illetve az egyetemi hallgatók körében?
Hát nehéz, mert ugye alapvetően nyilván az emberek jók, tehát hogy ez biztos így van. Csak nehéz körülmények közt élnek, és ez megkeményíti őket. Én azt látom a környezetemben, hogy nagyon gyorsan lehet szétszórni a jó mintákat. Elsősorban mindig magunkon kell változtatni, és nem globálisan az egész társadalmon, tehát én ezen dolgozom. Én azt látom, hogy az emberek vehetők, kaphatóak a jóra arra, hogy jól bánjanak egymással, hogy szolidárisak legyenek. Az egy más dolog, hogy nekünk a gazdasági környezetünk, meg a múltja ennek a társadalomnak, ez kicsit megnehezíti ezt a jóságot, vagy ezt a szolidáris attitűdnek önmagunk számára való megengedését. Szerintem ezen könnyen lehet változtatni.
Hogyan jött képbe az adományozás, illetve a Fatima Ház alapítvány?
Ez is szavazás volt. azok közül, a szervezetek közül, akikkel a hallgatók felvették a fél évvel a kapcsolatot, ugye már ismertük egymást, mert mindig volt a prezentáció, tudtuk, hogy kik vannak képben, és akkor őket szavazták meg, hogy ez nagyon jó. És nagyon tetszik nekik az adományozás, meg úgy jött, hogy eleinte az volt, hogy hát jó, akkor eladjuk a képregényt, és akkor majd visszafizetjük az egyetemnek azt, hogy megelőlegezték a pénzt, aztán utána az volt, hogy jó, akkor majd adunk a hallgatóknak is belőle honoráriumot, hogy motiváljuk őket, de aztán meg tulajdonképpen az egyetem az így ezt nekünk ebben segített, tehát nem kellett visszafizetni, és akkor meg azt gondoltuk, hogy akkor ez így legyen az egész egy adomány, és menjen minden egy ilyen karitatív intézménynek, ami így tulajdonképpen közvetve ugye hát a BTK-nak az adománya a Fatima ház számára.
Nagy Petra az egyik olyan művészetmenedzsment hallgató, aki részt vett a Vakfolt létrehozásában. Most őt hallják.
Igazából arra volt szabva, hogy mi merre forgatjuk ki az adott témakört, meg hogy milyen szempontok alapján közelítünk meg egy problémát. Témák alapján vitáztunk csapatonként, ilyen teljesen random sort csapatokban, és utána sikerült egy ilyen párválasztás, aztán pedig a témának a kihúzása. És mindegyik ugye egy ilyen nagyon égető globális probléma volt témaként, tehát hogy mondjuk hajléktalanság, gyermekkori elhízás, túlnépesedés, szegénység, előítéletek. A túlnépesedést húztuk ki. Hárman voltunk összesen. Általában egy menedzser plusz két grafikusra bontották szét ezeket a csapatokat.
És hogyan zajlott a projektmunka így az elejétől a végéig?
Hát igazából meg szabad kezet is kaptunk, vagy ilyen alkotási hetet. Tehát, hogy mondjuk járjuk körbe a túlnépesedésnek a témáját, és utána hozzunk róla egy prezentációt, hogy mi a helyzet, milyen adatokat találtunk, kik azok, akik a túlnépesedéssel mint problémával dolgoznak, egyesületek, alapítványok, ki az, aki lokális, helyi, vagy Magyarország szintjén, vagy egyébként egészen így világ szinten ki az, aki kifejezetten próbálja megoldani az ügyet. Tehát tájékozódtunk, ismerkedtünk a témával, ez már ugye az előszobája volt annak, hogy nagyon sok gondolatunkat meg is fogalmaztuk, hogy mi az, amit szeretnénk felnagyítani, vagy kinagyítani a témát illetően. A feldolgozás után kaptuk meg azt a feladatot, hogy akkor alkossunk a grafikusokkal együtt, és emeljük ki a témát, hogy hogyan ábrázolnánk ezt vizuálisan. És igazából ugye a képregény formátum volt, ami adott, de nagyjából szabad kezet kapott mindegyik csoport. Hogy most azt milyen, tehát hogy mondjuk szövegbuborékot szeretne megfogni, vagy storyline-ra akarja felhúzni, egy karakterre, több karakterre, azt viszont mindenki tudtuk, hogy ilyen 3-4 oldal az, ami a kerete.
A képregények eladásának bevételével egy szegedi alapítvány támogatott a tanszék, illetve az alkotók. A Fatima Ház Alapítvány rászoruló gyermekekkel foglalkozik, vezetője pedig Kis Erzsébet, aki szintén stúdiónk vendége volt. Olvastad a képregényt, és ha igen, mit gondolsz róla?
Olvastam, végigmentem rajta, amikor kaptam, de nem volt időm belemélyedni, és én azt gondolom, hogy egy ilyen képregénynek nem elég a szövegét elolvasni, hanem a képnek a mondani valóját kell feldolgozni, mert erre nem nagyon volt időm, de arra emlékszem, hogy nagyon sok mondani valója volt, és gondoltam, hogy egyszer majd el fogok benne mélyedni, amikor lesz időm. Aztán annyira nagy volt a sikere ennek a kiadványnak, hogy ami egyet kaptam ajándékba, azt is elkönyörögték tőlem, úgyhogy most nincsen példányszámom. Meg is értem, mert tényleg nagyon nagy sikere volt. Nagyon sok ember érdeklődik nálunk is, hogy tudunk-e belőle adni még, vagy hát vennének.
Mivel foglalkozik pontosan a Fatima Ház Alapítvány?
Nagy családos és hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok képességfejlesztésével, táboroztatásával és a családjaik támogatásával, illetve élménynapok szervezésével.
Hány család tartozik most így hozzátok?
Ezek különböző nehézségi körülmények között élnek, van 560-570 körüli család.
És ők csak szegediek, vagy Szeged környékéről is vannak?
Csongrád, Csanád vármegyéből van legtöbb része. A két nagyobb pont a Szentesen és Szegeden van.
Mi a legnagyobb segítség az alapítvány számára?
Kétféle dolog, és mind a kettő nagyon nagy segítség. Az egyik az önkéntes munka, a másik pedig a pénz.
Szerinted milyen a szociális problémák társadalmi megítélése ma Magyarországon?
Hát elég változó. van, akik segítő szándékkal állnak hozzá, és helyén valóan dolgozzák fel ezeket a társadalmi problémákat, és segítő szándékkal állnak hozzá. Közösségi oldalakon foglalkozunk ezekkel a témákkal, akkor viszont nagyon sok a troll, aki a saját szegénységét, lelki szegénységét adja ki rajta, és bántja azokat az embereket, akiken nem tud segíteni, vagy a lejjebb csúszott embereket ilyen erősen tudják kritizálni.
Mesélnél még bővebben kicsit arról, hogy mit is csináltok pontosan?
Kézműves foglalkozásokat szervezünk az Alkotóházba itt Szegeden, ahol a gyerekek újrahasznosításon keresztül tervezhetnek és készíthetnek dolgokat, tehát ezzel egy csomó képességet lehet fejleszteni. A táborokban elsősorban a személyiségfejlesztéssel foglalkozunk, de emellett a természettel, környezettel, az online dolgokkal, gazdálkodással, most például egy olyan tábor tervezünk, ahol a gyerekek játékpénzzel való bánásmódon keresztül tanulják a pénzzel való gazdálkodást, és akkor még ezen kívül hát élelmiszeradományokat, meg karácsonyra ilyen ajándékokat szoktunk gyűjteni, hogy nekik is legyen boldog karácsonyuk.
A teljes bevételt a Fatima Ház Alapítvány kapta meg. Jól fel tudtátok használni a pénzt?
Ezt a karácsonyi ajándékokra, meg az élelmiszer vásárlásra fordítottuk. Most elég sok pénz jött össze karácsonykor, úgyhogy ilyen 40 ezer forint értékű csomagot kaptak a családok. Tőlük is, a Vakfoltból is azt hiszem 65 ezer forint jött össze, hogyha jól emlékszem. De valami itt körül. Úgyhogy ez elég jó kis pénz volt, és nagyon jól segítette, támogatta ezt a karácsonyi programunkat.
Mit gondolsz az ilyen fajta kiadványokkal, vagy ilyen projektekkel, mennyire lehet megváltoztatni az emberek hozzáállását az adományozáshoz, meg így a rászoruló emberekről való gondolkodáshoz?
Szerintem igen, ezek nagyon hatásosak lehetnek, hogyha meg tudjuk győzni az embereket, hogy olvassák el, vegyék a kezükbe, és gondolkozzanak el rajta. Nagyon kifejező ez a Vakfolt, én úgy emlékszem, és nagyon szeretném újra a kezembe venni, és azt gondolom, hogyha egy kicsi érzékenysége is van az embernek, akkor ez el tudja, tehát hogy az ilyen kiadványok el tudják mélyíteni, és ez szerintem az a legfontosabb ebbe, hogy fiataloktól indult.
Hallgass ránk!
Ez a Comcast!
Nem talált a Vajdaságban igazán finom, különleges, minőségi csípőszószt Juhász Kornél. Ezért döntött úgy, hogy zentai élesztőgyári munkája mellett belevág saját csiliszószának elkészítésébe. Most 1000 tő paprikát nevel, és maga készíti 7féle csiliszószát. Van-e titkos hozzávaló? Hogyan készül el a szósz? Juhász Kornéllal az úgynevezett J.K. Hot Pepper szószról Csízik Boglárka beszélgetett.
Emlékszel-e arra, hogy gyerekkorodban mikor volt az első találkozásod az erős paprikával?
Nem emlékszem abszolút, tehát az rémlik, hogy mindig szerettem a csípőset, de hogy most épp gyerekkoromban, szerintem fölnőtt korban volt az már inkább.
Honnan jött az ötlet, hogy elkezd chili paprika termesztéssel foglalkozni, és ez mikor valósult meg?
Ez úgy jött, hogy én fölnőtt korban már úgy mondom, mindig szerettem az erőset. Itthon nálunk nem lehetett kapni semmit, szinte semmit, vagy nem voltak elég erősek. Oda át Magyarországon lehetett ilyen erős pista jellegű dolgokat, aztán nagy reneszánsz kezdett lenni ott is a chili szószok terén, és akkor egyszer úgymond vettünk egy csomag paprikát, és az megtetszett ez az íz, ugye nekünk itt nem találkoztunk még habanéróval, ilyesmi, és akkor aztán az egész úgy jött, hogy következő évben vettünk magot. Tettünk, termesztettünk, csak hát sok termett. És akkor aztán mit csináljunk vele, hogy csináljuk, aztán csináltunk szószt. Kitaláltam, hogy csináljuk akkor mi is chili szószt, ha már a nagyvilágban ez ilyen nagy divattá vált, és akkor ez 2015 tájékán, 14-15 tájékán.
Milyen termékeket lehet kapni nálatok, és mi a te szószaidnak az egyedisége?
Chili szószokat csinálunk, tehát én úgymond nyers paprikát nem adok el. Haveri alapon persze ajándékozunk, de kilószámra nálunk nincs eladó paprika, csak saját részre termelünk. A chili szószaim nagy részt, úgy mondom nagy részt, mert 7 fajta chili szószom van, abból 5 fajta, ami teljes mértékben paprika. Tehát én nem paradicsom szószokat csinálok chilivel, úgymond, vagy akármi, hanem azok teljesen csak chili paprikát persze tartalmaznak még különböző mennyiségben hagymát például, de az csak egy kis adalék az íz harmónia véget. Tehát maga a hordozóanyag az nálam csak paprika, chili paprika. Kettő kivétel van, ugye van egy tökös címetes szószunk, meg van egy kékszőlős gyömbéres, ami nagyobb részt ugye gyümölcs. Abba az erősséget az habanéró paprika adja, de a többi öt az full tiszta paprika. Én ezt a vonalat követem, hogy nincs benne fűszer, az ízharmóniát megteremtjük ugye sóval, cukorral, kis ecettel, ami kell egy ízharmóniához. Elejében próbálkoztam én is zöld fűszerekkel. Ugye ez nagy divat most a bazsalikomos, ilyen-olyan mindenféle zöld fűszert használni, de rájöttem arra aztán első szezonban, hogy a zöld fűszereknek elsősorban kioldódik a színanyag. Az ízanyagot nem érzed annyira, mivel a paprikáknak van olyan karakteres íze, főleg ha olyan paprikákat válogatunk össze, amik nem kívánják a külön fűszerezést. Elég maga csak a paprika íz.
És hát én nem szeretném, hogy elárulod a titkos receptet, de egy ilyen csiliszósz készítésének mi a procedúrája?
Titkos receptek nincsenek, tehát itt ezt akárki meg tudja csinálni, de nem fogom elárulni a kis titkokat. Egyébként itt ez egész úgy zajlik, hogy én a fejembe kigondolom, hogy szerintem ez az íz, vagy az az íz, hogy lehetne még finomabbá tenni, mihez harmonizálni, és akkor úgy próbálok csinálni egy ugye úgymond próbafőzetet, vagy kettőt, vagy tizenkettőt, addig még ez az én állandó receptem, az ki nem alakul. Tehát most ezek a receptek, amik nekem vannak, ezek úgymond állandó receptek, legfrissebb a kékszőlőgyömbér, az még tavalyi évben fejlesztés alatt állt, de azt hiszem, hogy ő is most már kiforta magát, tehát azt lehet mondani, hogy ez egy alaprecepte is van nyomtatva, tehát kész, ez már kész.
Végeztél-e valamilyen piackutatást, hogy ez itt Vajdaságban ez mennyire kapós például?
Az igazság, hogy nem, viszont a visszajáró vásárlók száma, meg az értékesített termék mennyisége azt mutatja, hogy igenis erre van igény, a vásárlók megvannak elég. Mindig az a legjobb, mikor az emberhez x idő után is visszajönnek a vásárlók, és ugyanazt a terméket szeretnék, vagy esetleg kipróbálnak valami újat, mert meglátták a közösségi oldalakon, hogy most új termékünk van, vagy valami, és akkor próbálkoznak.
Másik városokra szeretnétek kiterjeszkedni, tehát, hogy Budapest vagy Belgrád?
Külföldön ugye nem árusítunk, vagy nem árusítottunk eddig még. Belföldön természetesen járunk különböző városokba, például megjegyezném, hogy Újvidéken állandó asztalunk van a halpiacon, tehát oda havonta egyszer vagy kétszer megyünk. Az egy nagyon jó felvevő piac, tehát ott azért a számok törvénye az nem hazudik. Sokkal nagyobb város, mint a tenni mi kis városaink itt Észak-Vajdaságban, de Beográdig még nem mentünk. Az anyagi vonzata van annak is, hogy miért nem megyünk Beográdba, ugye ott már több a helypénz a fesztiválokon, utazást igényel, akkor ugye egy-két napot meg kellene szállni, tehát logisztikailag nem megoldható, mert munka mellett van ez a kis gazdaságunk, tehát mind a kettőnknek van munkája ezen felül, és akkor ezt össze kell egyeztetni, hogy is legyen.
Hol vagytok még megtalálhatóak?
Általában a nyári fesztiválokon próbálunk ott lenni, főleg itt Észak-Vajdaság területén is, úgy, mint a Malom Fesztivál, ez ugye családi kötődés is van a Malom Fesztiválon, de ott vagyunk Szabadkán, a Szent István napi ünnepségen, a Duzsiáncán, tehát több ilyen eseményen, ami nagyobb volumenű esemény, azon próbálunk megjelenni.
Terve van-e az, hogy ezt valaha 100%-osan csináljátok?
Mondtak egy olyan okosságot előttem, hogy soha nem mondta, hogy soha, tehát ez még minden lehetséges. Tehát terve van véve mindenféleképpen az, hogy most, mint kis gazdaság üzemelünk, hogy ezt egy lépéssel tovább fejlesztjük, és mint úgymond kisiparosok legyünk. Ez szerintem az idei év, vagy a következő év folyamán realizálva lesz.
Mekkora földeken termesztitek a paprikákat? Gondolom, ezt egy ilyen kis virágcserébe kezdtétek.
Az igazság, hogy nem igényel a paprika túl nagy földterületet. Tehát én nekem is családi örökségből van valamekkora földterületem, de ez a paprika tenyésztés, ez ilyen tehát kvadrátokban mérhető, tehát nem egy nagy, én mondjuk egy ilyen maximum 1000 tőszámmal dolgozom, azért is, mert az időm nem engedi meg, hogy nagyobb tőszámmal nyomjam ezt az én kis paprika bizniszemet. Majd, ha egyszer úgy alakul, hogy lesz több időm, akkor majd növelni fogjuk a tőszámot is.
És ez a paprika, ez egy kényes zöldség, tehát erre ezt hogy kell gondozni?
Valójában nagyon hasonlít a nálunk őshonos paprika fajták termesztéséhez annyi, hogy sokkal hosszabb a tenyész ideje. Ezt időbe kell elkezdeni. Most ez megindult januárba, és akkor májusig ez vagy fűtött fóliába, vagy fűtött helyeken kell a paprikát tartanunk, addig még a fagyok el nem múlnak, és akkor kitenni. Tehát nem úgy, mint az itteni paprikákat, hogy azokat sokkal később kezdik.
Ez a Comcast.
Ez volt a Comcast, a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékének havonta jelentkező rádiós magazinja. Köszönjük figyelmüket! A műsor elkészítésében részt vett Erdődi Csenge Diana, Komjáti Ági, Csízik Boglárka, Győri Viktória, Juhász Nikoletta, valamint Nagy Laura, Kapás Csilla, László Liza, Dankó László, Pusztai Bertalan és a felelős szerkesztő Hegedűs Márk. Búcsúzik a műsorvezető Harmad Boglárka. Ha van kedvük, korábbi műsorainkat is meghallgathatják Spotify-on, ahol megtalálják interjúink hosszabb változatát is. Elindult Instagram oldalunk is, ahol megmutatjuk, hogyan készül műsorunk. instagram.com/comcast. Találkozzunk a jövő hónapban is. A viszonthallásra!